Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk, János evangéliumának 5. fejezetében, a 39-től a 47. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevébe jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam ért. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ma egy fél mondatot szeretnék kiragadni az alapigéből, amit az Úr Jézus mond, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Az Úr Jézus az írástudókkal vitatkozik most itt a János evangéliumának 5. fejezetében, és elmondja, hogy igen, nektek nagyon fontos az, hogy tanulmányozzátok az írásokat, de nem akarjátok észrevenni az összefüggéseket, nem akartok hozzám jönni. Egyértelmű, hogy ki vagyok én, ha az írásokat komolyan veszitek. Kedves testvérek, ugye itt az Ószövetségről van szó. Tehát amit mi Ószövetségként ismerünk, azt mondták a zsidók abban az időben a szent írásoknak. A szent tekercsek ott voltak minden zsinagógában, ezeken a szent tekercseken voltak a szent írások, amiben akkor már a zsidó rabbik úgy nagyjából meg tudtak egyezni, hogy melyek azok a könyvek az Ószövetségben, amelyek hitelesek, amit mindenki Isten igéjének tart, bár nem volt teljes a megegyezés, mert két külön kánon volt az Ószövetségnél. A szigorúbb, a Héber kánon, Izrael földjén élő rabbik ezt vették, amit mi ugye 39 könyvnek veszünk, és a mi Bibliánkban benne van, de az alexandriai rabbik egy kicsit liberálisabbak voltak, ők több könyvet elismertek Szentiratnak, úgyhogy az alexandriai kánonba több könyv is bekerült. A katolikus Biblia ezt tartalmazza. Tehát azért különbözik a új szövetség ugyanaz, Ószövetségben van egy kis különbség a katolikus és a protestáns kiadású Biblia között, mert a katolikus egyház ezt az alexandriai kánont vette át, amiben benne vannak a deuterokanonikus iratok is. Luther Márton a szigorúbbat vette át. Azt a 39 könyvet. De azt mondta Luther Márton, hogy nyugodtan olvashatjuk azokat a könyveket is, amik a katolikus Ószövetségben benne vannak, mert nincs benne hamis tanítás, összeegyeztethető a többi szent irattal, lelkünk épülésére lehet, úgyhogy bátran lehet olvasni, semmi bajunk nem lesz tőle. Érdekességképpen mondtam el, hogy a szent tekercsek ott voltak minden zsinagógában, már megvolt az egyesség abban az időben, hogy mely könyveket tekintik szent írásoknak, és azt mondja Jézus, hogy ezekben a szent könyvekben, ezekben a szent írásokban őróla van szó. Ugye ott vannak a messiási proféciák, rengeteg előkép, meg egyáltalán az üdvtörténet. Arról szól az Ószövetség, hogy Isten kiválaszt egy embert, akinek az utódai közül majd fog születni a messiás, a megváltó, és ezt végigviszi ugye a megváltónak a vérvonalát. aztán az a rengeteg jövendőlés, amit a próféták leírtak, és nagyon-nagyon sok előkép, ami Jézusra mutat előre. Hogy amiképpen a bárány, ugyanúgy majd Jézusértünk, és így tovább, és így tovább. Tehát az egész Ószövetség Jézusról szól, hogy Luther Márton nagyon kiállt emellett. Ezt azért hangsúlyozom, mert a mi gyülekezetünkben is volt már olyan, aki úgy hát miért Szentírás az Ószövetség? Mi keresztények miért nem csak az Új Szövetséget hisszük és valljuk? Miért Szentírás az Ószövetség is? Azért, mert az Ószövetség is Jézus Krisztusról szól, a megváltóról szól. Az a rengeteg profécia, jövendőlés, mind-mind ő rámutat előre. És most is erről beszél Jézus. Ugye az írástudókkal vitatkozik. Miért írástudók? Van itt egy kis félreértés, amikor a főpapok az apostolok cselekedeteiben azt mondják Péterről meg Jánosról, hogy hát ezek írástudatlan emberek, akkor sok mai biblia olvasó azt gondolja, hogy hát persze nem tudtak írni, olvasni, nem ismerték a betűket, szó sincs róla. A szomszédos népekkel ellentétben Izrael nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minden gyereket megtanítsanak írni, olvasni, még a lányokat is. Minden zsidó hívő az ókorban saját maga tudta olvasni a szentekercseket. Különbség az volt a fiúk és a lányok között, hogy a férfi válogatás után minden zsidó férfinak joga is volt a zsinagógában felolvasni a szentekercsekről és magyarázatot fűzni hozzá. Ez bárki megtehette, hívő zsidó férfi. A nők nem, sajnos. De hogy akkor miért mondták az írástudókat írástudóknak, meg hogy mit jelent az, hogy Péter és János írástudatlan? Hát ugye az írástudók azok voltak, akik a tanult emberek voltak, akik korabeli egyetemen, idézőjelbe tehetjük az egyetemet, de hát akkor az egyetem úgy működött, hogy egy-egy tudós rabbit megkerestek és nála tanultak. Ők ki voltak képezve arra, hogy nagyon alaposan ismerjék az összefüggéseket, a magyarázatokat. Tehát ők voltak az írástudók, és Pétert és Jánost azért mondták írástudatlanok, mert ők nem tanultak úgymond egyetemen, nem voltak tudós rabbiknál. El tudták ugyanolvasni a szent tekercseket, amit az atyáiktól tanultak, azt el is tudták mondani, de azért a mély összefüggéseket, meg a mély ismereteket azért mégiscsak a hivatásosok tudták, a tanult emberek tudták, akiket írástudóknak neveztek. És ugye Jézussal sokat vitatkoznak ezek az írástudók, akik nagyon jól értenek az írásokhoz, és azt mondja most Jézus, hogy hát tanulmányozzátok, azt gondoljátok magatokról, meg azt állítjátok magatokról, hogy ti nagyon ismeritek, mert nagyon elmélyedtetek az írásokban, és nem veszitek észre, hogy azok rólam tesznek bizonyságot. Vagy észreveszitek, de úgy tesztek, mintha nem vennétek észre, mert nem akartok hinni. Mégsem jöttök hozzám, hogy életetek legyen. Milyen dolgokra gondolhat Jézus? Hát ott volt az a sok csoda, amit tett, betegek meggyógyítása, kenyérszaporítás, viharlecsendesítés, meg volt írva az Ószövetségben a Messiásról, hogy ha a Messiás eljön, akkor a vakok láttak, bénák járnak, süketek hallanak, és ez beteljesült, ezek megvalósultak, ezek a dolgok, szemmel láthatóan, kézzel foghatóan valóra váltak ezek a prófétai jövendőlések. És azt mondja Jézus, hogy látjátok, halljátok, tanulmányozzátok az írásokat, egyértelmű, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kedves testvérek, ahogy gondolkoztam ezen a mai témán, hogy mit lehetne párhuzamba hozni, hogy a mai embernél mi felelhet meg ennek, hogy valami olyan egyértelmű, és mégsem, Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy a tudományos felfedezések már nagyon sokszor egyúttal Isten bizonyítékok is. Én vagy 35 éve érettségiztem fizikából, de most, hogy a nagyfiam fizikus lett, azt látom, hogy már minden teljesen más a fizika tudományában, Most már olyan, tehát 35 év alatt olyan dolgokat fedeztek föl, amiről mi akkor nem is hallottunk, hogy létezik, hogy ilyen részecske fizikával foglalkozik. És olyan dolgokat mesél nekem, hogy leesik az állam, és azt mondom, hogy de hát ez Isten bizonyíték. Tehát olyan dolgokra jön rá a fizika tudománya, ami úgy számomra bizonyítja, hogy ez egyértelmű, hogy a tudomány egyre inkább alátámasztja azt, hogy kell lenni egy intelligens, felsőbb valakinek, aki ezt az egészet kitalálta, megtervezte, és így tovább. De hogy a legegyszerűbbet mondjam, hogy évszázadokon keresztül azzal támadták a Bibliát, hogy hát ugye van kezdete a világnak. És ugye 100-200-300 évvel ezelőtt a nem hívő tudósok azzal érveltek, hogy hát az anyag az mindig is volt, és mindig is lesz. Most meg a mai tudomány mit mond, hogy van kezdet, ősrobbanás. És ezt most már a tudományos világ elfogadja. Tehát nem a Biblia íródott át a tudomány kedvéért, hanem a tudomány fedez fel olyan dolgokat, ami alátámasztják a Biblia bizonyságtételét. Emlékszem, fiatalkoromban milyen nagy dolog volt nekem, hogy tanultuk a kémiát, biológiát, és hogy egyszer a tanárnő mondta, hogy hát a testünk ugyanazokból az atomokból áll, mint bármely más anyag. És akkor nekem eszembe jutott, hogy hát mi van ott a Biblia második oldalán? Hogy Isten megteremtette az embert a föld korából, és évszázadokon keresztül mit mondtak a nem hívő tudósok, hogy ó, hát ez mese, meg milyen butaság ez, hogy a föld korából gyúrta össze Isten az embert is. És aztán a tudomány bizonyította, hogy hát miért is ne? Ugyanazokból az atomokból állunk, ugyanabból az anyag, ugyanazok a szénatomok, ugyanazok a vasatomok, minden ugyanaz, mint a föld korában, ugyanaz van a mi emberi testünkben. Na hát nem mesélem el az újabb fizikai felfedezéseket, de sokkal komolyabb Isten bizonyítékok vannak már a fizikában. És éppen a héten férjemnek van egy Facebook ismerőse, aki föltette egy videót. Itt volt a gyülekezetünkben egy pár évig, de aztán elköltözött Nagytartsáról, de Facebookon lehet vele a kapcsolatot tartani, és föltette egy videót, amiben egy műsorban beszélgetnek különböző tudományhoz kapcsolódó hát tudósok, tanárok és így tovább hívők, és a videóhoz ezt a bevezetést írta az ismerősünk. Galilea idejében a középkori egyház volt az, amely nem engedett utat annak, hogy a tudományos felfedezések alapján feltáruló új világkép behatoljon és kinyissa az emberek látását és gondolkodását. Most pedig ennek az ellentéte zajlik. Megint csak új tények, új tudományos feltárások látnak napvilágot, de most már a tudomány vette át ezt a megközelítést, és maga zárja ki az új tényeket. Egyszerűen azért, mert azok alapjaiban rengetnék meg azt a nézetrendszert, amely 150 év alatt felépült. Intézményei vannak, tudósai vannak, itt valóban személyi, egzisztenciális és messzire ható következményei lennének annak, ha olyan tényeket engednének be a bástyákon belül, amely magát az alapot fogják szétvetni. Mi a különbség az axióma és a hipotézis között? Mi az az ösztön és miért nem is az? Mi az az abiogén szintézis és miért nem épülnek fel maguktól a házak, ha süt a nap? A molekuláris genetika és a sejtszintű biológia robbanásszerű fejlődése után miért válik felülvizsgálandóvá az evolúció? Miért megy szembe az evolúció logikája a termodinamika második törvényével? Hol vannak a köztes fajok? Miért kell több hit az evolúció elfogadásához, mint az intelligens teremtés elméletéhez? A gránit, mint corpus delicti? És egyáltalán miért fordulnak tudósok az evolucionista meggyőződésből a kreacionizmus felé? Egy iszonyú jó beszélgetés tanár, fizikus, pszichológus és lelkipásztor között, amit egymás után kétszer hallgattam meg, és még tuti megfogom. Egyébként egyre több ilyenfajta beszélgetés, ilyenfajta videó kerül fel az internetre. Érdemes nézni, hallgatni ezeket. Tudományos felfedezések, amelyek tulajdonképpen bizonyítékok Isten léte mellett, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Akkor jön a magyarázkodás, a mismásolás, hogy ja, de hát az, aki nem akar hinni, az igyekszik kimagyarázni. Az igyekszik kimagyarázni, hogy bár ez olyan nagyon, nagyon egyértelműen Isten létezése mellett szól, ez vagy az, vagy amaz a tudományos felfedezés, de valahogy muszáj kimagyarázni, mert nem akarunk hinni. Mert nem akarjuk magunkat alávetni az Isten akaratának. Mert nem akarjuk ő szerinte élni az életünket. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Egy másik példa, az egyik lelkésztestvér mesélte el szomorúan, hogy egy jogász kezdett el járni a gyülekezetükbe, aki annak előtte nem hitt Isten létezésébe, viszont beütött a krak, halálos, gyógyíthatatlan betegsége lett, nem sok ideje volt hátra, és akkor, ahogy ilyenkor szokott az ember, hogy na, tegyünk egy próbát, hát ha mégis van Isten, és hát ha mégis segít, és elkezdett járni a gyülekezetbe, és megtörtént a csoda. Mert a gyülekezet imádkozott érte, és az a halálos beteg ember meggyógyult. Hát ilyen előfordul manapság is, nem csak a Bibliában van szó csodálatos gyógyulásokról, ismeretségi körünkbe is előfordult már, hogy valaki orvosok csodálkozására mégiscsak meggyógyult, és ez az ügyvédember is meggyógyult, mert imádkoztak érte, és azt mondja a lelkésztestvérem, hogy igen ám, de ahogy meggyógyult, utána már egyre ritkábban járt a gyülekezetbe, aztán teljesen abba hagyta a gyülekezetbe járást, és mikor megkereste és a lelkére akart beszélni, hogy hát most már nem mondhatod azt, hogy nincs Isten, hiszen neked meg kellett volna halnod, és meggyógyultál, és egészséges vagy. De hát most ezért nem érek rá, most azért nem érek rá, most ide kell mennem, most oda kell mennem. Mindig megvan a magyarázat, hogy miért nem akarjuk alávetni magunkat az Isten akaratának, és miért nem akarjuk őt követni, meg miért nem akarunk az ő nyájához tartozni. És szintén eszünkbe juthat, amit az Úr mondott. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Megáldalak benneteket, csodát viszek véghez az életetekbe, meggyógyítalak, megsegítelek, millió módon megmutatom, hogy ott vagyok, szeretlek, segítek, veled vagyok, nem vagyok egyedül, meghallgatom az imádságodat, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kedves testvérek, ez olyan, mint amikor a tékozló fiú apja kitárja a karjait a fiú felé, és a fiú közeledik, aztán gondol egyet, megfordul és elmegy. Mégsem akar hazamenni az apához, jól lakni. Vagy hazamegy ugyan, hogy egyszer jól lakjon, de újra elmegy. Sokszor ilyen az ember Istennel szemben. Vagy amikor a jó pásztor megy az elveszett bárány után, de az elfut előle. És nem engedi, hogy a jó pásztor a karjaiba vegye és hazavigye. Vagy éppen megengedi, egy kicsit megmelegszik a nyájba, de aztán megint elszakít, és megint bajba sodorja magát. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Olyan gyakran találkozunk cinizmussal, lehet, hogy mi magunk is bele-beleesünk a cinizmus bűnébe. Az olyan fájdalmas, amikor mondjuk az evangéliumot az embereknek, hogy hát Jézus szeret, Jézus meghalt érted, Jézus megbocsátja a bűneidet, csak fogadd el, és akkor jön ez a cinizmus, hogy hát én nem kértem, hogy Jézus megváltson. Nem kértem, hogy meghaljon. Értem. Miért tette? Volt a héten egy beszélgetés a rádióban, a háláról, meg a hálátlanságról volt szó, és elmesélték azt az esetet. Aztán utána nézettem a gyerekeimmel az interneten, hogy tényleg volt-e ilyen eset, és tényleg volt ilyen eset. Két kínai hegymászó feladta a csúcsra jutást, hogy megmentsenek egy eszméletlen állapotba került nőt. Tehát megy a két kínai hegymászó egy serpával, megtalálják ezt az eszméletlen hölgyet, és akkor megtárgyalják, hogy mi legyen, és úgy döntenek, hogy na akkor most nem mennek el nem mennek tovább, hogy a csúcsra jussanak, hanem adtak még 10 000 dollárt a serpának, hogy vegye a hátára ezt a nőt, és vigye le a táborba. A 10 000 dollár, ennek is utána néztünk, hogy ez nem azért van, mert a serpa nyerészkedni akar, hanem ez a szabott ára annak, hogyha a serpa a hátán hozza le a bajba levőt. Tehát ez a két kínai férfi azt mondta, hogy ezt a 10 000 dollárt akkor fizetjük, és levitték a nőt, aki életben maradt, felépült, és hát a két kínai megmentő jelezte neki, hogy hát, hogy ezt a 10 000 dollárt azért úgy megadhatná, hogy legalább ennyit. És akkor azt mondta a nő, hogy nem kértem, hogy megmentsenek. Nem akarta megadni ezt a pénzt. Hozzáteszem, hogy sokkal többet bukott ez a két hegymászó, mert sok 10 000 dollárt fizettek ki azért, hogy elmenjenek a csúcsig, és arról lemondtak, tehát eleve veszett egy csomó pénzük. De ezt a 10 000 dollárt sem akarta a hölgy megtéríteni. Én utána elgondolkoztam rajta, hogy biztos valami agyában nem volt rendben, és nem fogta föl, hogy őt most megmentették, és valami De minden esetre ez olyan megdöbbentő, hogy hát ennyi hála sincsen, hogy így vág vissza, hogy nem kértem, hogy megmentsenek. Na jó, hát igaz, hogy nem kérte, hogy megmentsék, de már megtörtént a megmentés. Kérdés az, hogy mit kezd azzal, hogy már megmentették, hogy akkor most hálás lesz, vagy hálátlan. Most cinikus lesz, vagy pedig normálisan visszanyúl a megmentőihez. És sokan ezt mondják Jézusnak is, hogy nem kértem, hogy megments. Jó, nem kértem, te se kérted. Kérés nélkül megmentett. Ez már megtörtént. Ez már a tény, hogy az Úr Jézus szenvedett és meghalt értünk. Ez már tény, hogy elszenvedte azokat a kínokat, elszenvedte a fuldoklás élményét, belehalt, lelki kínjai is voltak, nyilván azt szoktuk mondani, hogy sokkal több volt a lelki kín azáltal, hogy a bűneinket vette magára, és tulajdonképpen a bűn hordozásába halt bele. Ez már megtörtént. Kérdés, hogy mit kezdesz ezzel? Mit kezdesz a hátralevő életeddel? Tékozló fiúként hazamész az atyához, és otthon maradsz, és örülsz ennek az Isten kapcsolatnak, hogy de jó, hogy a gyermeke lehetek a Teremtő Istennek. De jó, hogy baráti kapcsolatban lehetek az Istenséggel. Vagy pedig nem akarsz hazamenni, vagy hazamész, hogy egyszer jól lakjál, de újra csak a magad feje után akarsz menni. Elveszett bárányként engedett, hogy Jézus a vállára vegyen, és visszavigyen a nyájhoz, és ott is maradsz, vagy pedig elkezdesz fanyalogni, hogy hát jó pásztor, de én inkább független, meg szabad akarok lenni a jó pásztortól, meg különben is a többi birka olyan büdös, nem akarok köztük lenni. Ez a te döntésed. Kérted, nem kérted? Az Úr Jézus mindent megtett azért, hogy meg legyél mentve, hogy a bűneid meg legyenek bocsátva, és örök életed legyen. És hogy itt a Földön se egyedül éld le ezt az életet, hanem vele együtt. Kérted, nem kérted? Ez megtörtént. Kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel? Mit kezdesz a hátralevő életeddel? Az lesz az érvényes rád, amit az Úr Jézus mond ebben a mai ígében, hogy és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, vagy pedig azt mondod, hogy köszönöm. Köszönöm, Jézus. Hozzád akarok tartozni. Veled akarok maradni. A te utadon akarok járni. Téged akarlak követni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy te megmentettél. Nem kértük, de Te annyira szeretsz, hogy azt akarod, hogy ott legyünk a te országodban, az örök örömben. Látod, Uram, hogy sokszor nem fogjuk ezt fel, és nem értékeljük, hogy miből és mitől mentettél meg. Kérlek, Uram, hogy könyörülj meg rajtunk, töltsd be a te szent lelkeddel, hogy észhez térjünk, hogy meglássuk azt, hogy ez az egyetlen esélyünk, hogyha hozzád tartozunk, és nincs más esély. Kérlek, hogy te ajándékozz meg bennünket igaz hittel, erős hittel, bűnbánattal, és hogy az akaratunkat alárendeljük a te akaratodnak. Amen.